Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Utazási magazinunk mai adásában a Tolna vármegyei hőgyészközségbe látogatunk. Kirándulunk a település határában található Csicsói kápolnához, felidézzük a búcsújáróhely és a domb lábánál fakadó forrás történetét. Szó lesz a tematikus tolnai zöldút hálózat lehetőségeiről, elemeiről, hőgyészközség kastélyairól, templomáról. Megnézzük a bukovinai székelykör gyűjteményét, majd műsorunkat a Német Nemzetiségi Tájházban zárjuk. Tartsanak velünk! Hőgyész a Tolnai Hegyhát déli részén, a Donát-patak völgyében megbújó település. A Csicsói Szentháromság és Szűz Mária neve templomot a község egykori szőlőhegyén találjuk. Marát Józsefné, a Hőgyészi Értékőrző Egyesület elnöke kalauzol.
Csicsó még a török hódoltság idején is lakott település volt, sajnos ez a mai időkben már elnéptelenedett, és itt a Kapos völgyében található ez a csodálatos, talán Magyarország egyik legrégebbi kegyhelye, a Csicsói kegyhely. A segítő Szűz Mária és a Szentháromság tiszteletére lett szentelve, 1745-ben a templomot a lotaringiai származású katona Claudius Florimundus Nerszi kezdi építeni 1731-ben, majdan ő elhunyt a pálmai csatában sajnos 1734-ben, örökbefogadott fia Anton Nerszi fejezi be a templom építését, és 1745-ben lesz szentelve, és ezen a két napon van is a templom búcsúnapja.
Miért pont ide építette? Erre a domboldalra.
Igen, régen ez makkos erdő volt az 1700-as években. A gróf nagyon szeretett ide kilovagolni, de a kondás itt makkoltatta a disznókat, és egyik este hazatérve nem találta az egyik anyadisznót a kis malacokkal. Elmondta a grófnak, hogy nincs. A gróf pallós joga révén azt mondta, hogy ha nem találja meg az anyadisznót, felakasztatja a kondást. És így bolyongott itt a makkos erdőben, és három nap után rátalált egy területen, és ott egy Mária szobrot túrt fel, és ennek a helyén egy forrás fakadt. Tehát ami mai nap is itt van ez a forrás. Egyik legenda szerint Mária szobrot, másik legenda szerint Mária képet túrt ki a disznó, és ott volt a forrás. Ennek megörülve a gróf templomot emeltetett ide a forrás fölé. Ez a legenda része, de valószínű, hogy a gróf ezt temetkezési helynek szánta, mivel 1767. január 22-én hunyt el Hőgyészi kastélyban, és ide temették a templom közepén lévő kriptában. Ez a valószínűsíthetőbb része.
Vannak információs táblák, illetve itt az egyik épület oldalán egy nagy Magyarország térkép. Ezen fel vannak tüntetve, nyilván úgy is, mint térkép, mint helyszín, és kép formájában is, Mária kegyhelyek.
Tehát itt Csicsó is szerepel.
Mindjárt meg is keressük. Itt van Andocstól nem messze. Igen. Van a két település, ugye közel van egymáshoz. Igen. Kapcsolat?
Van kapcsolat. Hát szintén a legenda szerint az andocsi szentélyt az angyalok a váluk kalocsáról hozták, és Csicsóban megpihentek. És így van a két település között, amit az andocsiak is nagyon tartottak, hisz minden évben eljöttek Mária napi búcsúra zarándokként. Ha bemegyünk a templomba, megmutatom, hogy milyen ajándékot hoztak a századik zarándoklatukkor 1936-ban. 136 aláírt név van a hátoldalán, és az andocsi szűzanya képe van lefestve.
Na, akkor menjünk be a templomba. Jó. Szabadtéri oltár is van, tehát igen, akár kinn is lehet misét tartani. Igen.
mert a régi világban nagyon sokan jártak ide, környezet településekről, lovaskocsikkal, gyalog, tehát ez egy nagyon keresett kegyhely volt. És a 2000-es évekre eléggé elnéptelenedett, és ezt próbáltuk fellendíteni, és a mai Bucsúkkor azért 200-an vagyunk már.
Minden oldalról megyünk.
És a templomba nem annyira fértünk már el, és azért próbáltuk ezt megépíteni, ezt a szabadtéri oltár.
Na, innen tudunk belépni.
Igen, hát barokk stílusban épült a templom. A két eredeti oltárképünk az megvan, felújítás alatt van. 2019-ben elkezdtünk egy gyűjtést, hogy az oltárképek, tehát a szentély is rendbe legyen téve, és a szószék készen van már, az oltár még nincs teljesen készen.
Ez az oltárkép?
Ez a segítőszűz.
Segítőszűz? Valahol igen, láttam, Bodajkon láttam valami
igen,
hasonló.
Igen, Bodajki is ugyanez. Tehát ez a passaui Mária képnek a másolata. Elvileg az ide települt németek hozták magukkal, szintén legenda talán.
A melyik az Andocsi?
Ott az Andocsi. Mint tehát mindig Márianakkor, szeptember 8-ai búcsúnapkor jöttek mindig, és a hátoldalán aláírták az akkori. Érdekes, mert a 2000-es években jöttek szinte utódok, tehát gyermekek, unokák, és megtalálták a nagyszülők aláírását a hátoldalon.
Nézzük meg a Szent Kutat, le tudunk odáig menni, igen, amennyire az út engedi. Gesztenyefák, hársfák, tehát nagyon szép környezet.
Igen, az újakat, mert volt, amit sajnos ki kellett vágnunk, és újakat telepítetett, engedtek az új hársfa telepítés, és a fenyőfa. Igen. Ezek is egy jó pár évvel ezelőtt lettek újra telepítve.
Igen, Szent Kut itt jelöli is a tábla, is. Merre. Igen. Hú, mennyi szöcske, ugrál most a melegben, a nap rásüt a domboldalra, és olyan forró a talaj, ugrálnak jobbra-balra itt a lábunk.
Igen, mindig azt mondjuk a barátnőmmel, Judit barátnőmmel, hogy ez a béke és nyugalom szigete.
Igen, csend van, és itt ereszkedik az út, itt pedig a kapos völgye tárul fel.
A vasúti forgalom is itt zajlik, tehát igen, a Budapest-Pécsi vasútvonal.
Le lehet szállni a szakályhőgyészen, akár egy gyalogtúrával, egy gyalog zarándoklattal is ki lehet ide jönni.
Igen, 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 igen.
Liliomokat ültettetek ide oldalra, ez időnként virágzik. Igen, ez az árnyék lilium, azt hiszem.
Ez az árnyék lilium. Ez a Szent Kut lent.
Igen, és ez a kis kápolna.
Ez egy kis kápolna. Ez a néhai esperesünk hagyatékából épült, mivel úgy gondoltuk, hogy nem... nincs nyitva a templom, tehát ha valaki ide kijön, hogy egy fohászt és egy gyertyát tudjon gyújtani.
Akkor itt meg tud állni, be igen, tud jönni, és rálát a templomra is, igen, és igen, itt a domb oldalában igen, van kialakítva egy félköríves tégla igen, kápolna. Igen. Mária szobor igen, van a hátsó részen, és itt fakad a forrás.
És itt van a forrás. Hát nagyon gyengén folyik, csak...
Na nézzük, víz az van, a méhecskék isznak, de most igen, nagyon leállt a csordogálás. Igen, igen. Itt kellene, hogy menjen
igen,
tovább.
Igen, igen, igen. És ott a kút maga, tehát a kút építmény. Hát most szerintem a legkritikusabb, mert ennyire még nem volt, hogy nem folyott. Csordogált általában mindig. Tehát én még talán nem is láttam, hogy nem folyott.
És akkor ez folyik tovább, patak igen, lesz belőle?
Nem, nem, nem.
Belmegy az erdőbe?
Igen, eltűnik. Igen.
A templomhoz hasonlóan a Csicsói forrásnak is van legendája.
Tehát a 60-as években még eléggé elterjedt, hogy a hőgyészi gyermekek a Csicsói kútban vannak születésük előtt, és onnan válasszák ki a szülők őket, és a gólya onnan hozza a gyermekeket.
Tehát akkor ez olyan áldásos víz volt?
Igen, igen, igen. Hát volt egy csoportunk 2 évvel ezelőtt, egy Baranya megyei településről egy hölgy azt mondta, hogy 100 éve született a nagyanyja, akinek nem volt családja, és elzarándokolt Baranya megyéből ide, Csicsóba, gyermekáldásért, mert azt hallotta, hogy a csicsói szentvíz gyermekáldásban segít. És hazatérve még született 3 gyermeke.
A Hőgyészi Értékőrző Egyesületet 2011-ben alapították. Elsődleges céljuk a templom környékének, a közelben fakadó forrásnak és a község szakrális emlékeinek, keresztjeinek rendben tartása, gondozása.
Tehát a Csicsói templom a fő gondnokságunk, de viszont Hőgyészen az összes keresztet felújítottuk, a határban lévő kereszteket. Van egy kis kápolna, amit szintén 2012-ben el volt süllyedve földbe, és kiemeltünk, és felújítottuk, de a kereszteket is karban tartjuk. Fel vannak újítva, és folyamatosan karban tartjuk, és ide Csicsóba is azért rendszeresen járunk ki. Várunk esetleg még pályázatot, mert lenne még mit ilyen szakrális teret felújítani, próbálkozunk.
A Csicsói Kegytemplomnál Marát Józsefnével, a Hőgyészi Értékőrző Egyesület elnökével beszélgettünk. A kegyhely erdei földúton közelíthető meg, időjárástól függetlenül autóval is, de elsősorban gyalogosan. A dombvidék kiváló adottságokkal rendelkezik a természetjárás és túrázás kedvelőinek. A Tolnai Zöldút hálózat részleteiről Gál Lászlót, a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetőjét kérdezem.
Hőgyész a Tolnai Hegyhát központja, mondhatom nyugodtan, mert a legnagyobb település és az északi-déli részt pont félúton osztja meg. A régi átkelő hely volt, aki a Kapos felől érkezett, tehát a Balaton és nyugat felől érkezett, és akart keletebbre haladni Szekszárd irányában. Szintén Aponyi Rudalomnek egy központja volt, ugye Aponyaknak 3 kastélya van Tolna megyében, Lengyelen, Hőgyészen és Medinán. Ebből a legjelentősebb uradalmi központ az a hőgyészi volt, ugye mezővárosi rangot kapott a török idő után. 5 téglagyár volt a településnek. Úgy érdekesség Hőgyésznek a címre állt az a hermelin, ugyanis a Árpád-kori királyoknak a királyi palástjához, ugye hermelinből készültek ezek a királyi palástok, ugye nagyon sok hermelint kellett vadászni. És ugye annak van annak a téli szőrzete, bundája, egy hófehér, és a farotnak a legvége egy fekete. Most ugye ezen a vidéken, Árpád-korban nagyon sok hermelin élt, és itt hermelin vadászok voltak, és mivel a hermelint régen hölgymenyétnek hívták, és a hermelint vadászokat pedig hölgyészeknek hívták, a hölgyész kifejezés, hölgyész elnevezés, ez az árpád-kori vadászati vagy vadászembereknek a foglalkozási nevéből származik. Sajnos manapság már hermelinnel nem találkozunk az erdőkbe, viszont a természetszerűsége nagyrészt megmaradt, mai napig is Natura 2000-es erdőként van nyilvántartva a terület. Rengeteg túra lehetőség van, annak ellenére annyira nem ismert a terület. A Tolnai Zöldút ez egy mozgalom, egy nemzetközi mozgalom, és mindig azt szorgalmaz, hogy a helyi értékeket, a helyi lakosság bevonásával, a helyi kulturális és természeti értékeket bemutatja, összefogja, és nem egyes szolgáltatókat emelnek ki, hanem egy együttműködésen alapszik. Nagyon fontos az, hogy nem egy darab intézményről beszélünk, hanem egy település hálózathoz, és ezeket köszük össze mindenfajta virtuális és nem virtuális útvonalakkal. Jelenleg a Tolnai Zöld Út mozgalma 16 település képviseli, aminek a 6 millió közepe pont Hőgyész, a másik vége Lengyel. Ezek között mindig, minden évben különböző útvonalakon teljesítménytúrát szervezünk az utóbbi 5 évben. Ezt mi Tolnai Zöld Út teljesítménytúrának hívjuk.
Gyalogos teljesítménytúrákat képzeljünk?
Is, ugyanis nem csak gyalogosoknak próbálunk segítséget nyújtani, vagy lehetőséget nyújtani, hanem a többi jármóddal, az természet mindenfajta jármódban szerető emberének. Ezért van mountain bike-os két útvonal is minden évben, a 8 gyalogos útvonal mellett van egy lovas útvonal, és van még érdekesség a kenús útvonal. Most értem szerintem az erdőn keresztül mennek kenúval az emberek, a hátukon nem cipelik, hanem a Kapos folyó ugye nyugatról határolja ezt a területet, és a Tolnai Zöld Út települések közül 5 a Kapos mellett fekszenek, úgyhogy értelemszerűen könnyű volt kitalálni, hogy ezen a régen még jobban széterülő folyamocskán, vagy nem patak, nem is folyó, most jelenleg csatornaként van nyilvántartva hivatalosan, mert ugye 2 gát közé van beszorítva, de nagyon sok kenusnak ez a vágya, hogy egy ilyen vadregényes, ilyen bokrokkal benőtt, néha van benne szénabála is, amikor legurítják a gátoknak az oldaláról. Tehát érdekes szituációkba keveredik itt az ember, hogyha kenúzni szeretne. A vízmélység olyan 80 centi 1 méter, tehát nem veszélyes.
És de... akkor csak ezt az 5 települést érinti kenúval,
igen,
így a Zöld úton belül.
Igen, de mi a 16 település úgy tudom összekötni, hogy ez a 12 útvonal, amiből csak egy a kenú, a másik 11 az pedig vagy kerékpár, vagy ló, vagy gyalog, és ugye a leghosszabb a tavaly először a 100 km-es útvonalat is bepróbáltuk. Én nem adtam volna arra, hogy itt 10-ben, itt többen fognak eljönni erre, és meglepő módon már tavaly 80-an.
100 km gyalogosan?
Igen, 100
ez
kilométer.
Ugye mivel teljesítmény, ezt mennyi idő alatt kell neki tényleg teljesíteni? Tehát 100 km azért az nem kevés. Egy nap alatt, 24 óra alatt ez megy?
A szintidő 24 óra alatt, de a tavaly az első 100 km-es gyalogos túránknál a leggyorsabb résztvevő az 13,5 óra alatt teljesítette. Én ezt tudom képzelni, hogyan tudta megcsinálni.
És ugye milyen terepen? Tehát ugye a Tolnai dombságot, azt jellemzően vannak emelkedők, völgyek, nem egyenesen, nem alföldi szakasz.
Tehát azért... A szintemelkedés általában a 100 km-es útvonalon olyan 1,5-2 km tízszer föl kell mászni minden dombra. A túrázók azt mondják, hogy ez egy kellemes 100 km-es táv, mert az ország nagyon nehezebb 100 km-es túrára itt készülnek föl, tehát a Kinizsi 100 vagy a Sárgarigó 70, meg vannak ilyen több olyan túra az országban, ahol nagyobb szintemelkedések vannak, viszont minden túrázó azt hozza, hogy nem csak a szép látvány, hanem a vendég szeretet, az szinte sehol.
Mi kapcsolódik még ehhez? Tehát azon kívül, hogy van egy induló pont, van egy érkező pont, le kell járni 50 kilométert, 10 kilométert, nyilván attól függ, hogy hány települést szeretne érinteni, hogy mi van a pontokon, a pihenőpontokon, a települések a pihenőpontok?
Nem csak a települések, ami települések közötti szép erdei. Tehát olyan helyeket keresünk, ahol amúgy is egy túrázó ki tudja pihenni a fáradalmait, és a falusi lelkes önkénteseink mennek ki a saját maguk által készített süteményekkel, pereccel vagy pogácsával, és ez az igazi vendéglátás, ugye ezt hozzánk nekünk mindig elő a túrázók, hogy azért szeretnek hozzánk jönni, mert ilyen kedvességet nem nagyon tapasztalnak meg, mert nem csak az, hogy eléjük tesszük a házira készített pogácsát, hanem beszélgetünk is velük, és minden túrázónak vannak érdekes kérdései, a helyi lakosok pedig nagyon örülnek, hogy az ország egészen másik végéből idejön, mondjuk volt Nyírbátorból is például túrázónk, vagy volt Dunaszerdahelyről, vagy Nagyváradról, akik meglepődnek, hogy milyen kedves és bájos táj a Tolnai dombvidék. Nincsenek hatalmas nagy sziklaormok, mert elvelőszt borít mindent, viszont ezek a szűk, meredek falu vízmosások, völgyek, ugye itt vannak a Kárpát-medence legjelentősebb szurdokai, lösz szurdokai. Ez ugye a löszbe bájt mély utakat jelenti. Több száz éven keresztül, ahogy használták a lakosok lovaskeszerékeire, vagy a traktora utóbbi időben az emberek a települések közötti erdőbe meghúzódó utakat, ezek mélyültek, és van olyan út, ami 10 méteres partoldalra rendelkezik, ugyanis az lösznek az a tulajdonsága, hogy merülegesen törik. Nem jellemző rá az, hogy így 45 fokba kopik le az oldalfala, hanem hogyha elkezdik így mosni az eső, akkor egy függőleges oldalfalat ki tud alakítani, és majd az a függőlegesen omlik be esetleg, és akkor de maradni fog a függőleges látvány.
Hányszor van ilyen teljesítménytúra egy évben?
Idén volt az 5. teljesítménytúra, és évente eddig egyet rendeztünk, és idén már 2300 része volt az ország minden részéből. A következő évben 2027-re az a tervünk, hogy mivel látjuk a határait ennek a teljesítménytúrának azáltal, hogy ne veszítsen a minőségéből, nem lehet végtelenségig fokozni, ezért azt találtuk ki, hogy a következő évben, 2027-ben tervezünk az egy nagy túrán kívül még 5 darab kisebb túrát, ami kevesebb település, kevesebb útvonalat és kevesebb szervezőt érinti, mert a nagy túrára, ami májusban szokott lenni, május 2. hétvégén minden évben, ott már lassan 200 szervező, aznap 200 szervező áll rendelkezésre a 2300 túrázónak.
Lehet-e úgy bejárni, hogy teljesítmény túrán kívül a Tolnai Zöld út 16 települését?
Igen, ugye én azt javaslom mindenkinek, hogy mivel Lengyel-Anafüldő a térség turisztikai központja, itt van a legnagyobb turista vendég, itt van a legnagyobb infrastruktúra, szálláshely, útvonalaknak az indulópontjai, érdemes bejelentkezni ide Lengyel-Anafüldőre, információt kérni, és akkor általában személyre szabott ajánlatot tudunk adni. Manapság digitális világban élünk, és ugye mindenkinek van okostelefonja már. El tudjuk küldeni egy navigációs fájlt a telefonjára a túrázónak, és egy egyszerű applikációval akár úgy tud navigálni az erdőbe, hogy nincsenek festett jelzések, de el tud jutni egyik településre, a másik településre úgy, hogy a legszebb részeket érinti. Érdemes szállást foglalni a környező településeken, mindéken van egy-egy ilyen egyszerű kis vendégház, turistaház, nagyon sok önkormányzatnak van kis saját kis vendégháza, amit érdemes kivenni, és akkor úgy kap már egy személyre szabott ajánlatot az utazásra vagy a túrázásra, hogy nem tud eltévedni, mert tehát az egyet nem váljanak, tehát nincsen minden út kifestve, mondjuk a Bakonyba vagy a Mecsekben megszoktak, hogy rengeteg jelzett turista útvonal van. Itt is van turista térkép, tehát lehet vásárolni, de ugye kevés a jelzett turista útvonal a területen, mondjuk egy más középhegységhez képest.
Az iménti percekben Gál Lászlót, a Gyulai Erdészeti és Vadászati ZRT erdőművelési és ökoturisztikai ágazat vezetőjét hallották. Hűgyész a török kor után teljesen elnéptelenedett. Hasonlóan a környék több településéhez német családok betelepítésével indították újra az életet. A község központjában két kastélyt, templomot, német és székely emlékszobákat, köztéri alkotásokat, köztük székelykapukat, ulmi deregjéket is láthatunk. Stefán György, hőgyészi helytörténész kalauzol.
Itt a kastély mögött folyik egy, most már le van degradálva, sőt sajnos most nem is folyik, mert oszály van, de le van degradálva faluároknak, holott az egy valamikori patak. És minden, hogyha így vesszük, mondjuk azt, mert hát a török után elnéptelenedett a vidék, tehát itt minden német telepítés lett, minden ilyen német falu valamilyen patak partján van. Most azt vagy megbecsüli, sajnos a vége felé ahogy jöttünk előre az újkor felé, már nem becsülték, már ledegradálták, de ezek valóságos patakok voltak, vízfolyás mentén. Van ez a platánfa, szembe velünk. Ez a platánfa, ez az én gyerekkoromban itt ez a rész a hercegkert, én 57-ben születtem, 60-as években voltam gyerek, akkor játszottunk, akkor ez még már nem volt lekerítve, de kőfal volt, téglafal, maga vette körül a birtokot, méghozzá ottal ez a mostani mentőállomás épületem, hogy keresztbe ment, ezt a részt hercegkertnek hívták, és gyönyörű cserjék voltak, meg itt van egy utca, Kertész utca, ott is hercegkertnek hívta, na és ezek telepített, mert ezek a valamikori, hát a 50-es években ezt kiszakították a park területéből, meg az állami gazdaság irodaházát is kiszakították a park területéből. Ott is van valami forrás, itt átmegy az út alatt, átvezet ez a betongyűrű, ott folyt ki a víz, de sajnos ezen a nyáron elopott.
Ha szembenézzünk, az a fák mögött a parkban látjuk az egyik kastélyt. Érzésem szerint ez az öregebb, ez a régebbi.
Annak érdekes a története, amikor miután a törököt kiűzték, akkor itt ez a vidék, főleg a török harcok miatt, de még a Rákóczi szabadságharc is rátette egy kicsit, ez teljesen néptelen volt. Egy pécsi püspök akkoriban egy vizitációs körúton járt itt 1720 előtt, valamikor, és egyetlen lelkét se talált, csak beszakadt templomokat, és ez egy eredetileg egy szép laki botka birtok volt, ők amikor a török jött elpucoltak innét, de birtok igényüket megtartották, ma ennek még lesz később szerepe, mert az irataik megmaradtak. A Merci átadta az aponyiaknak, annyira érdekes a dolog, és a Merci ez egy lotaringiai származású francia katona, később tábornok lett, édesapjával együtt részt vett Buda 1686-os ostrománál, édesapja halálos sebét kapott, egy hónap múlva meghalt, ő megúszta, és kinevezte a királynő, akkoriban indult meg Németországból a németek kiáramlása, a Bácskába, a Bánságba, ott is ugyanez van, teljesen lakatlan volt minden, és ő volt a fő telepítési biztos. Időközben, elkésve, mert hölgyész valahogy nagyon rossz aranykoronájú földekkel bír, elkésve már csak ez a birtok maradt, meg egy gróf Cincendor nevű tábornok örököseitől tudta megvenni ezt a részt. 1723-ban már elkezdte építetni a kastélyt, mert neki ez egy reprezentatív, ő egy főúr volt, neki ez ő sokkal többet volt Bécsben, mint hölgyészen egyébként. Ő főúr volt, és neki ez egy reprezentatív céllal kellett ez a kastély, és a szocializmusban, amikor ez nevelő otthon volt, akkor ki volt írva a kastély falára, hogy épül barokk stílusban 1760 körül, Várnagy Antal kifejtette ilyen régi leírások alapján, ez 1730 körül kellett, hogy épüljön. Ő gyermektelen volt, és unoka nővére, vagy unoka húga egy távoli rokonának a fiát, Anton Merci de Argentó lett a neve, azt ő adoptálta, és 1722-től kezdve már ő kezdettől fogva itt volt hölgyész. Más kérdés, hogy utána ő is temesi válság, kormányzó, stb. Lett, de ő életvitelszerűen, ő nyugszik Csicsóba, életvitelszerűen itt élt hölgyésze. Tehát tulajdonképpen a Merciekhez fűződik ez az építés, ők építették például, ahova át fogunk menni a Liechtenstein kastélyt is.
Sétálhatunk is arra közben.
Jószágigazgatói laknak építették.
De az egy kicsit újabb stílusában hasonló, de kisebb épület, kisebb kastély.
1773-ban, mikor az aponyiak megvették a birtokot a Mercitől, egyébként aponyiak 5 nemzedéke birtokolta, Aponyi György, aki soha nem lakott itt, de 5 nemzedéke birtokolta ezt a kastélyt. A legnagyobb volt az Aponyi György fia, aki 1817-ben halt meg. Ő építette a katolikus templomot, ő építette egy zeneiskolát lenne a főutcán, szellemi életet ő nagyon nagyra
fellendítette. Szintén egy nagyon szép főúri épület mellett haladunk. Pont utcafronton van, úgyhogy láthatjuk. A stílusa hasonlít a kastély épülethez. Mi volt ez? Mi most? Illetve most mi volt régen?
Most a Széchenyi utca, a kastélynak a Széchenyi utca felüli oldalán vagyunk. Ez az épület, erről sem maradt sajnos meg hivatalos irat semmi, de annyit lehet tudni, hogy ezt az Aponyi Géza, az utolsó hölgyészen lakó Aponyi, a fiának, Aponyi Rudolfnak, vagy más néven Rezsőnek, aki később Tolna, ő után, Apponyi Géza után, édesapja után, ő lett Tolna megye főispánja, annak építette, az lakott ebbe állítólag egy darabig. És később, hogy a háború alatt mi volt, vagy mi nem tudom, a szocializmusban már a nevelő otthonhoz tartozott, a lány nevelő otthonhoz, akkor itt gazdasági részleg volt, tehát papi, itt intézték a gazdasági dolgokat, de amikor 90 körül eladták a nagy kastélyt, akkor ide költözött át a nevelő otthon, most is körülötte van 3 vagy 4 ház már megépítve, és olyan módon vannak, hogy szinte családszerűen vannak egy nevelő, és mintha család lenne, szobák, konyha, minden, főznek nekik rendesen, szóval ilyen ellátást próbálnak nekik biztosítani itt.
Olyan, mint egy kis kastély, igen, tulajdonképp. Igen. Viseli magán a kastélyépítészet jegyeit, tető is emelt, igen, magas, igen, kémény, a nyilászárók a régiek, oldalt látjuk a díszeket, a faldíszeket, tehát meghagyták a külsőt, még zsalogátteres ablakok is vannak, igen, több, igen, helyen.
Úgy is hívták, hogy kis kastély.
Akkor megérkeztünk a jelenlegi római katolikus templomhoz. Egy dombra jöttünk fel, igen, igen, körben kálvária, stációkat látjuk, szemben vele egy vörös márványra emelt korpusz kereszten, rajta Szűz Mária, és itt van a bejárata is a templomnak.
Ezt 1799-ben szentelték, Apponyi Antal építette. Templomban van egy diadalív, ott fel van írva latinul a neve, méghozzá úgy, hogy a névből kiemelve a betűk, amik római számok, és azok is kiadják az 1799-et. Ezt körülbelül már 1791-ben kezdték, hát nyilván, mert ez egy hatalmas templom, tornya 44 méter magas, és a harangokat a régi középkori templomba hozták el, ami most nem tudom, hogy azokból egyáltalán van-e, mert azok sajnos az első világháborúkor kettőt elvittek, utána még a második kor is, és akkor majd pótolták, de most nem tudni, hogy melyik maradt meg, de a Apponyi Antal egy nagy harangot Bécsben rendelt még 1799-re, 3 harang van egyébként most a templomban.
És akkor ezek közül az egyik még a régi templom.
Egyik a régi templom élet, a itt templomtól jobbra, főbejárattól jobbra, ott a lélekharang, azt viszont a Csicsói templomba hozták be ide. Mert hát ott egy harang ma is van, de már nem kellett. Ott...
Egy kis haranglábon áll.
Igen, egy kis haranglábon áll, igen.
És akkor a kereszt, ugye volt róla szó, hogy ugye a településen sok kereszt van?
Településen az 50-es évekig az elmondások szerint minden bejövő, hát a falu, minden utca véget ér nyilván, de az utca véget ér, de az út nem, mert a földutak kivezetnek a határba, sőt, hát a határból, amikor még gyalog jártak, akkor közelebb volt egy-egy szomszédos helyre elmenni, tehát például a Tátra utcát régebben Teveli útnak is nevezték, az egy olyan utca, hogy szomszédos Tevelre lehetett földes úton elmenni. Na most ezt a népi emlékezet úgy tudta, hogy azért van minden utca végén kereszt, hogyha ide jön a vándor, akkor azonnal látja, hogy jó katolikus helyen jár. És ezt karba is tartották.
Meg mennyi maradt meg?
Hát már ezekből a keresztekből megmaradt a vörös kereszt, megmaradt a fehér kereszt, megmaradt egy talapzat lenne a Szekszárdra vezető főút mentén, és maradt egy a Széchenyi utcában, de az nem olyan régi, ez közvetlen háború előtt állították. Az maradt még, de az sincs a hely, mert építettek, odéptették, de megvan. És hát most kereszt már nincs még, de van egy kis fogadalmi kápolna itt a határban, ami volt egy fakereszt és egy kápolna.
Az iménti percekben Stefán György helytörténészt hallották. A településen egykor óvónőképző intézet működött, ennek épülete ma is áll. A Liechtenstein úgynevezett kiskastély zárva van. Kerítésen kívülről tekinthető meg a felújított épület. Mellette találjuk a Székelykör közösségi és néprajzi bemutató termét. A zene után itt folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk! Nyáron a Székely Közösségi Ház udvarát a néptánc csoport utánpótlás csapata töltötte meg. Bíróné Csöglei Gabriellával, a Hőgyészi Székely Kör elnökével és Csöglei Istvánnéval beszélgetünk.
Ez a Hőgyészi Székely Körnek ugye a székházában van, a székelyházban. Ez egy bukovinai tárgyűjtemény. Próbáljuk egy picit elkülöníteni, mert ugye annyira beleolvad a magyarországi, illetve az erdélyi székelységben, a köztudatban, hogy úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne azt, amit meg tudtak menteni, és föl tudtunk kutatni, elkülöníteni. És tényleg így is van kiírva, hogy bukovinai székely tárgyűjtemény. Tehát ami megmaradt, és úgy gondolták, hogy ezt meg kellene őrizni, azt mindenki a szekrényének a legaljába, bédugdostasott, ugye megőrizgette. És ahogy az idősek kihaltak, érdekes módon azért majdnem minden családban volt egy olyan ember, aki értékelte ezeket az apró dolgokat, és továbbvitte. Tehát a gyűjtés az folyamatos. A kiállításokat, amikor elkezdte az egyesület a bál mellé társítani, tehát mindig egy picivel többet bemutatni, akkor kerültek elő ezek a szekrények aljákból. Sokáig dobozoltuk, pincékben, padlásokon őrizgettük, amit összegyűjtöttünk, és amikor már olyan szinten volt, hogy valahol egy állandó kiállítás keretében kéne bemutatni, akkor kezdtünk el kutakodni, hogy hogy jutatnánk mi hozzá egy épülethez. És ez az épület, ez a Székely Kör tulajdona, saját tulajdona, mi magunk tartjuk fenn, többnyire pályázati pénzekből természetesen, mert a tagság nagy része azért már előregedett. Van most már lassan egy középkorosztályunk, aki mint tag be tud segíteni anyagilag is és munkával is. És akkor itt van nekünk egy szobánk, amiben az eredetieket válogattuk. Illetve van már benne olyan is, ami az eredeti alapján készült, de mellé tesszük az eredetit is.
Látunk lakástextileket, viseleteket, szakrális képeket, egy felvetett ágyat, nagyon szép párnákkal, használati tárgyakat, igen, itt a sarokban. Tehát minden, ami a székelységhez kapcsolható.
Ami a bukovinai székelységhez kapcsolható, igen.
Beszélhetünk itt, mi a legrégebbi, mi az, ami nagyon ritka darabról?
Hát, talán a festékes.
A festékes, ezt minek nevezik? Ez valamilyen szőnyeg?
A festékes az talán a legjellemzőbb.
Ránk, is látok, fölfüggesztő.
Van minden korszakból szinte. Egy kicsit mindenki másképp csinálta, van az úgynevezett kicsi virágos, van az úgynevezett nagyobb virágos, tehát attól függően, hogy mekkora a mintája. A festékes az egy kicsit olyan szent dolog volt, erre nem léptek rá, tehát ez az esküvőkön volt, a háttérben, a lakodalmakon odaültették eléje a az ifjú párt, ha fotózkodtak, mert azért voltak ilyen vándorfotósok Bukovinában is, akkor ezt tették hátra, illetve amikor nem volt templomuk, de misét azért a pap tartott, hiszen az Elekes Dénes bácsi is jött velük például, akkor egy asztalra ugye rátette a kellékeit a plébános úr, ezt megletették eléje. Plébános állt rá, mert akkor ez szent helynek számított, megszentelt helynek.
Ez egy szőttes.
Kézzel szőtt, annak idején növényi festékekkel megfestett fonalak.
Falra tették, ágyat terítettek le vele? Tehát ilyen szerepel?
Falra tették legtöbbször, illetve a vetett ágynak volt egy meghatározó helye. Ugye a vetett ágyban nem aludtak, az a hozomány volt, és amikor férhez adták a leányt, akkor a szekerre feltették az ágyat, és a vetett ágy gazdagsága mutatta azt, hogy milyen gazdag volt, és milyen ügyes az a menyecskeinek való, akit visznek.
Párnákat raktak elsősorban, de egyéb ágyneműket, terítőket, és ez a szőttes is rajta volt.
Igen, igen. Tehát a vetett ágynak, hogyha úgy nézzük a részei, hogy alul van az ablakos, utána van ugye a hímzett, akkor tették erre a festékest,
és a hosszú párnákat. Na most a hosszú párnák, azok általában páratlanul voltak rajta. Hogyha szegényebb volt, akkor három párnát is lefektették. Aztán jött az öt, a hét, de olyat is láttam, hogy kilenc hosszú párna volt rajta.
Használták a párnákat, vagy egy ilyen státuszszimbólum volt?
Ez inkább státuszszimbólum volt, illetve később az ifjú pár azért használt mindig el belőle, mert ugye egy ilyen hosszú párnán feküdtek.
Az egyik része van csak hímezve, úgy látom, a párnáknak az a fele, az a sarka, ami kifelé mutat.
Igen, a párna vége volt mintával ellátva. Legtöbbször beleszőtték, de volt, aki keresztemesen díszítette már. Na, azon van a donna, és utána a pili párnák, vagy úgynevezett németes párnák, és akkor még a kicsi párna is, hogyha már valakinek annyira jól ment.
A hőgyészi Székelykörben több mint 20 éve működnek felnőtt, ifjúsági és gyermek néptánc csoportok. Fellépéseik, táncaik a helyi és a székely hagyományokat tükrözik. Bíróné Csöglei Gabriellát hallják.
A társcsoport nagyon vegyes korosztály, a 6 éves kortól az 50 éves korig hagyományőrző, tehát nálunk vegyes a korosztály. Utánpótlás csoportunk is van, kinőtte magát, külön foglalkozunk velük, és külön a felnőttekkel. Nem felmenő rendszer, de mégis benne van, hogy ahogy felnőnek a kisebbek, bekerülhetnek a nagy csoportba. Ez egy nagyon nagy kihívás számukra, és nagyon vágyják, felnéznek a nagy táncosokra. Ugye az alap, hogy bukovinai székely táncokat tanulunk, táncolunk, és ezt a hagyományt mutatjuk be a színpadon. Természetesen vannak többnyire erdélyi táncok évközben, minden évben meg van egy tematika, amit a vezetőnk Herceg Gábor felállít. Van mezőségi táncunk, felcsiki táncunk.
Népviseletben táncoltok? Tehát ilyenkor törekedtek arra, hogy a külsőségekben is megmutatkozzanak a székelységetek?
Mindenképpen, mindenképpen. Tehát egy fellépés nálunk 98%-ban élőzenével, tehát már ragaszkodunk az élőzenéhez, a Bácska Banda kísér minket, többnyire eredeti hűviseletekben, ami tudom, hogy nem helyes. Mindenképpen meg szeretnénk mutatni azt, hogy hogy néztek ki régen a viseleteink, de sajnos tönkre mennek a folyamatos használatban. Ezek felgyűjtött darabok többnyire. Felvásárlunk kasmír anyagokat, szoknyákat, anyagokat. Van egy segítőnk a Kasdon, a Fekete Sebestyén Ibolya, aki nagyon ügyesen szétszedi és összerakja a rakásokat. A szedetting hozzá, most éppen itt látok a tájgyűltemén szobába, ha azt nézem, a szedettinghez rezes lájbi,
Kismellény,
így van, sötét bordó színe van éppen, amit látunk, és valóban rezes, rokolya kötényjel. Hívják ezt különböző falvakban koronásnak is, ez a nagy koronás, amit itt látunk, de van kis koronás is.
A korona a díszítésre utal?
Igen, van benne minta, ami a koronához hasonlít. Ez egy ünneplő viselet egyébként. De többnyire szokást adunk elő, ünnepi jeleneteket. Folyamatosak a fellépések, nálunk szünet nem igazán van, mi ezt éljük. Hobbinak indult valamikor, de szerintem a táncosok többségének ez már egy életforma, úgy, ahogy nálunk is, vagy családon belül, ez az alap.
Az épület mögött rézsükert található. Az ott termesztett fűszerekkel ízesítik tájjellegű ételeiket, köztük a székely galuskát, más néven töltött káposztát, vagy a tárkonyos, zöld babos, savanykás csorbalevest. Bíróné Csöglei Gabriellával, a Hőgyészi Székelykör elnökével beszélgettünk. Hamarosan a Schwab tájházban folytatjuk utunkat.
Német nemzetiségi tájházban vagyunk, engem Fáj Tibornak hívnak, és a Hőgyészi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak vagyok a tagja, a lelnöke. Többnyire én szoktam ezt a tájházat bemutatni a vendégeknek, amikor jönnek.
A Hőgyészi Általános Iskola udvarán van egy épület. Most, ha kinézek, akkor mellettünk a sportpálya, itt az iskola épület, igen. Nem biztos, hogy ez tájháznak épült.
Nem, egyáltalán nem, ez a gondnoki lakás volt a régi szép időkben, de itt kaptunk vendégségben helyet, itt húzzuk meg magunkat, viszont tervezzük, hogy egy végleges helyre kerüljön az egész, hogyha itt esetleg akármilyen változás lenne nekünk, akkor is legyen helyünk. Ez egy német közösségi házat szeretnénk felújítani, illetve elkészíteni, ahol egyrészt rendezvények és események is megvalósulásra kerülhetnének, illetve helyet kapnának, helyet kapna ez a gyűjtemény is. Úgy látom, hogy ennek a gyűjteménynek biztos jövője van minden esetre.
Mit tudunk a gyűjtemény történetéről? Három helyiség berendezve, hitelesen berendezve, csak nyilván maga az épület szoba kialakítása nem autentikus, de a tárgyak régiek.
Néhány évtizeddel ezelőtt az akkori Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, élük az elnökkel, a Honodi Márta nénivel, elhatározták, hogy megpróbálják megmenteni a régmúlt idők, letűnt időknek a használati tárgyait, berendezéseit, ruháit, eszközeit, és ennek egyében nekiálltak összegyűjteni. Elsősorban hőgyész településen, bár néhány tárgy a környező falvakból is került ide, de túlnyomó részt hőgyészi tárgyak ezek, és hát szívesen adták az emberek, és hát talán az utolsó előtti órában lehettünk még, amikor ezeket meg lehetett menteni, hiszen amik itt van, ilyeneket már manapság azért nem nagyon egyáltalán nem használunk, tehát maximum itt egy ilyen gyűjteményben, vagy múzeum jellegű helyen tudjuk megmutatni az érdeklődőknek, hogy nézett ki ez az egész egy, nem tudom, 100 évvel ezelőtt mondjuk.
Akkor belépünk a tiszta szobába, jó? Mondjuk, hogy ez a tiszta szoba. Be van rendezve bútorokkal, de a zöme az a viselet. Babákon látunk, életnagyságú babákon látunk női, férfi, illetve gyermekruhákat.
Igen, ebben a szobában ugye két nagy ágy van, a szokásos kinézette, ahogy ez annak idején általában ilyenek voltak, illetve két szent képpel az ágy fölött, ami akkor is szokás, hogy gyakorlatilag majdnem minden házban. Emlékszem, nagyszüleimnél is talán pont ilyenek voltak fönt. Hőgyész az szinte teljesen katolikus volt a 1720-as évektől kezdődő betelepítésektől, bár nagyon sok helyről érkeztek, de túlnyomó rész katolikusok voltak.
Két ulmi deregét is láttam a településen, egy nagyobbat és egy kisebbet itt az iskola előtt.
Ennek az a történet, hogy először kisebb volt meg, és akkor az idő vasfoga megette, és akkor csináltattunk egy újat, ez már jó pár éve volt, de közben kitaláltuk, hogy fel lesz újít a régi, és azt is megmentjük, és így most kettő van. Tehát ez egyik jelképe a német betelepülőknek, ugye, amivel lejöttek Bécsig a Ulmból a német területekről a telepesek. Amit ebben a szobában még láthatunk, ami még érdekes lehet mondjuk, egy pár van ugye fekete ruhába öltöztetve, és eznek az a kuriózuma, hogy talán nem annyira gyakori, hogy a mennyasszonynak fekete ruhája van, hiszen abban az időben az volt a divat, hogy a mennyasszony is fekete ruhába öltözött. És ami jellegzetes az itteni viseletekre, a gazdag és igényes hímzés, és nagyon sokoldali hímzés, ez annak tudható be, hogy a gróf Bécsből hozatott magának, többek között Bécsből is hozatott magának segítőket a kastélyba, aki közül volt olyan, aki remekül nagyon jó tudott hímezni, és hát egy mellékhálásban úgymond a helyi asszonyokat megtanította nagyon szépen hímezni, ezért nagyon gyönyörű hímzések készültek itt a mindennapi viseletekhez.
Ez viszont már egy fehér hölgyruha, fehér, következő.
Az úgynevezett Weissesklant fehér ruha, ezt már első áldozókorukban megkapták a kislányok, akkor még kicsit jobban összeszedték, mert nyilván kisebb kellett, de hát svábokként ugye az is spórolás volt, és ez úgy lett kialakítva, hogy lehessen nagyobbítani, és ez még az első bálig kitartotta az illető hölgynek. Pár imakönyv is került ide, ugye itt ezekben, ami annak idején szokás volt, azért ez naplóként is működött, hogy ki mikor született, ki mikor, meg mikor mi történt, ezekben is hasonló írás felfedezhető.
És még gótbetűs, bocsánat, gótbetűs, igen.
Igen. Hát igen, régebben tudtak olvasni még a gót nagyon sokan.
Kilépünk a konyhába, egyel beljebb kell jönni, itt pedig egy berendezett közösségi tér, mondjuk sarokülővel.
Igen. Hát egy sarokgarnitúrával, ezekkel a klasszikus régi fonocékekkel még, ami ugye nagyon elterjedt volt régebben, sőt, manapság még mindig van egy-két, hát nálunk is van például még egy pár. Az edényekkel, ugye a falon az elmaradhatatlan kendő, a szép feliratta, vagy közmondása, vagy jó tanácsa, több is, illetve a szentképek azok mindenhol elmaradhatatlanok voltak.
A hímzett falvédők, amiket látunk többet is.
Ja, igen. Illetve ez is egy régi polcát, nagyon régi felirattal is.
Kelengyés láda, megfordulunk, rengeteg vasaló, sparhelten.
Ugye erődénk is ismerték a vezeték nélküli technológiát, ez a vasaló is vezeték nélkül dolgozott. Igen, abból többet kaptunk kicsit.
És ennek is ez a szenes változata, sőt, még szabóvasaló is van, ez tömör, fém.
Illetve itt is van egy gyerek sarok kialakítva, ugye a régi eredeti bölcsővel, a gyerekruhákkal, gyerekjátékokkal is, amik hát ugye viszonylag egyszerűek voltak, de hát mégis nagyon jó.
Csutka, kukoricacsutka, dió, hát amivel játszottak a gyermekek, csúzli, ugye elengedhetetlen kis fiúknak. Mivel foglalkoztak itt a németek? Tehát kis iparosok
voltak? Nagyon sokan voltak iparosok, hát nyilván földművelés az kellett, hogy legyen, de nagyon sok iparos, ez törekvés is volt a Merszi gróf részéről, hogy minél több iparos kerül. Nagyon, hát Hőgyész mezővárosi rangot is kapott pár száz évvel ezelőtt még, akkor még azért többen lakták, és tényleg nagyon fejlett volt a falu.
A Hőgyészi Német Nemzetiségi Tájház előzetes bejelentkezéssel látogatható. A gyűjteményt Fejt Tibor mutatta be. Messzelátunk mai adásában Tolna vármegyében jártunk. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. További kellemes rádiózást kívánok! Szent Irmai Ágnest hallották. Mm-hmm.